Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesaljai László, szombati adásunk témái. Éleszétek újja a pandémia miatt megviselt világot. Pápai üzenet a Római Világélelmezési Fórumra. A Szent Atya az 50 éve alapított Hit és Fény közösség küldöttségéhez. Profétai el vagytok. Kegyelmet kérte az USA apostoli nunciusa egy halálra ítélt ügyében. Interjú Soltész Miklós államtitkárral a Római Szent István Zarándokház felszenteléséről.
Éleszétek újjá a pandémia miatt megviselt világot. Pápai üzenet a Római Élelmezési Fórumra. Pietro Parolin bíboros államtitkár tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét, amelyet az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete Római Világfórumára küldött. Az összejövetel elsődleges célja a fiatalok ösztönzése és támogatása a jelenlegi élelmezésügyi rendszerek átformálására és javítására. A római konferencián a világ minden részéről összegyűlt fiatal hozzáértők kreativitásukat és energiájukat arra fordítják, hogy felfedjék és elemezzék földünk élelmiszerválságának okait. Fontos, hogy innovatív módszerekkel nézzenek szembe a kihívásokkal, és keressenek megoldást az emberi családot sújtó problémákra. A fiatalok képesek új szemmel és bátorsággal tekinteni a megoldatlan nehézségekre, és képesek a változtatásra, fogalmazza meg üzenetében a pápa. Utal az ENSZ New York-i élelmiszerügyi csúcs találkozójára, ahol a világot sújtó éhezés problémájának feloldása volt a tárgyalások elsődleges célja. A megfogalmazott célok ígéretet jelentenek éhező testvéreinknek és gyermekeinknek is, akikre a jövő vár. A Szent Atya arra buzdította a Római Élelmezésügyi Világfórum tagjait, hogy legyenek határozottak, tartsanak össze a célok elérésében. Harcoljanak egy jobb jövőért, és a megfogalmazott elképzeléseket váltsák valóra jelentőségteljes módon. Élesszék újjá a pandémiától szenvedő világot, amelynek boldogságához a szolidaritáson, a kreativitáson és a jó lelkűségen keresztül vezet az út. A pápa a FAO vezetőit arra hívta, hogy hallgassák meg a fiatalokat, akik a változtatás útjára kívánnak lépni. A jelen formálja a mai fiatalok jövőjét, ezért nagyon fontos figyelembe venni aggodalmaikat és meríteni elképzeléseikből. A kihívás és a cél az, hogy minden embernek garantálni lehessen a méltó élethez szükséges feltételeket. Írja a FAO Római Élelmezésügyi Fórumához intézett üzenetében Ferenc pápa.
Ferenc pápa az 50 éve alapított Hit és Fény közösség küldöttségéhez. Profétai el vagytok. Október 2-án szombaton a Szent Őrzi Angyalok ünnepén fogadta Ferenc pápa a Hit és Fény közösség küldöttségét a Vatikánban. 50 év telt el azóta, hogy 1971 húsvétján Lourdes-ba zarándokoltak az értelmi fogyatékossággal élő családjaikkal és barátjaikkal. Ettől kezdve Szűz Mária szerető tekintete alatt elkezdődött a Hit és Fény tapasztalata, kezdte beszédét a pápa. A Szentlélek valami olyannak a megszületését jelezte, amit senki nem látott előre, vagyis a közösségetek létrejöttét, amelyben az örömöt, a megbékélést és a kölcsönös közösséget ünnepeltétek. Így a feltámadott Úr fénye és ereje reményt adott sok olyan embernek, akik azt érezték, hogy kirekesztik és elutasítják őket, néha még az egyházban is. A Szentlélek azóta a mozgalom mellett áll, és az 5 kontinens számos országában meg annyi hit és fény közösség született a befogadás és a szeretet üzenetével, amely valóban az evangélium szíve. Ferenc pápa Szent Pál említette kicsinység evangéliumára utalt, mert Isten főként a kicsiket és a törékenyeket szereti. A Hit és Fény közösség azóta profétai jel lett, amely a leselejtezés mai kultúrájában arra emlékeztet, hogy a különbözőség mekkora gazdagságot jelent. Ez az 50 év egy zarándokút volt, mégpedig ökumenikus jellegű, hiszen a hit és fény közösségeiben katolikus, protestáns, anglikán és ortodox keresztények szolgálnak együtt. Az eddig megtett út tele van gyümölcsel, de még ma is vannak az egyházban és a világban elfelejtettek és kirekesztettek. Ezért a pápa arra bátorítja őket, hogy a Szentlélek erejével vigyék tovább a befogadó jelenlétüket.
Kegyelmet kért az amerikai nuncius a pápa nevében egy amerikai halálra ítélt ügyében. Missouri állam kormányzójának címzett levelében Christoph Pierre érsek, az amerikai Egyesült Államok apostoli nunciusa, kegyelmet kért a Szentatya nevében Ernest Johnsonnak, akire október 5-ére van kitűzve a halálos ítélet végrehajtása Missouri állam Bonterre börtönében. Ernest Johnson 61 éves, egy 1994-ben elkövetett sokszoros gyilkosság büntette miatt ítélték halálra. Az USA apostoli nunciusa Ferenc pápa nevében a halálos ítélet végrehajtásának leállítását kérte Ernest Johnson ügyében kegyelmet adva neki. A kérelem indoka nem vonatkozik az elítélt által elkövetett büntetre, sem pedig kétséges intellektuális állapotára, hanem az emberségességre és az emberi élet szentségére hivatkozik. A nuncius levelét Michael Parsonnak, Missouri állam kormányzójának címezte, amelynek tartalmát a Twitter közösségi hálón tette közzé Helen Prizan nővér. A szerzetes nő a Szent József nővérek kongregációjának tagja, aki több mint 30 éve küzd a halálbüntetés ellen az USA-ban. Az amerikai apostoli nuncius levelében hivatkozik Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, amelyben a Szentatya a bosszú ellen szól, és a sebek és fájdalmak kezelésére buzdít. A nuncius hivatkozik arra is, hogy Missouri államban bátor és jelentős előrelépéseket tettek az emberi élet méltóságának védelmében. A Johnson elleni halálos ítélet felfüggesztése szintén bátor elismerése lenne az emberi személy elidegeníthetetlen méltóságának. Ernest Johnson 61 éves. 1994-ben, 34 éves korában egy élelmiszer üzletben tett rablás során három személyt meggyilkolt Columbia városában. Ügyvédjei azt kérik a bíróságtól, hogy függesszék fel a halálos ítéletet Johnson értelmi fogyatékossága miatt. A legfelsőbb bíróság augusztusi döntése szerint Johnsont nem érinti ez a fajta fogyatékosság. A halálos ítélet végrehajtása október 5-ére van kitűzve halálos injekció által.
Interjú Soltész Miklós államtitkárral a római Szent István zarándokház felszenteléséről. Szeptember 25-én szombaton este a római Szent István zarándokház felszentelésén részt vett a felújítási munkálatokat jelentős anyagi hozzájárulással támogató magyar kormány nevében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Most hallgassák meg az avatás napján vele készített interjúnkat. A római Szent István zarándokház a magyar állam segítségével és támogatásával lett egy gyönyörű új épület. Mit is jelent ez a magyar állam számára, hogy egy egyházi intézményt támogat és segít, kérdezem Soltész Miklós államtitkártól.
Ünnepség köszöntőjében is azt mondtam, hogy olyan nagy öröm volt, amikor Szentatya Hősök terén ott volt, és most már a második Szentatya, aki a Hősök terén szentmisézik, és tulajdonképpen az oltártól jobbra ott van a műcsarnok. A műcsarnoknak a tetején egy timpanon, és a timpanonban pedig ott van Szent István, aki felajánlja az országot. Csodát éltünk meg Budapesten most is, annak idején, amikor Szent II. János Pál is Budapesten volt és meglátogatott minket, és azt kell mondanom, hogy itt Rómában is csodát élünk meg. Miért kötöm össze a kettőt? Mert nem csak a Szent István mozaik és a Szent István ház fontos, hanem amit az eukarisztikus kongresszus közvetített az emberek számára, nem csak hívőknek, vagy nem csak katolikusoknak, hanem protestáns felekezetű hívőknek is, vagy pedig ortodoxoknak is, vagy nem istenkeresőknek is, az fantasztikus volt, az maga volt a csoda. És én hiszem azt, hogy egy-egy ilyen a zarándokház lehetőséget biztosít Szentvárosnak, Örökvárosnak a meglátogatása során olyan találkozásokra, amely adott esetben istenkeresőket, nem hívőket elvezet csodán keresztül kereszténységhez. És éppen ezért azt gondoljuk, hogy nyilván legfontosabb a felújítás során azt, hogy zarándokok jöjjenek sokan, minél több fiatalt is hozzanak az egyháziskolákból, igazgatók, atyák, szerzetesek, de legalább ilyen fontos, hogy olyanok is érkezzenek, akik keresik jó Istennel való kapcsolatot, de még nem találták meg. És hogyha ez a csoda létrejön, akkor már megérte az eukarisztikus kongresszusnak a hatalmas nagy szervezése, már pedig ott létrejött, és már megéri ennek a háznak is a támogatása a kormány részéről. Mindamellett nem csak egy házról van szó, hanem kettőről, mert az úgynevezett idézelben tamanyó ház is meg fog újulni, ahol nővérek laktak és fognak lakni. Hiszem azt, hogy ez a két épület, de most leginkább a Szent István ház szolgálni fogja mindezt.
A hívő emberek, katolikusok vagy protestáns keresztény testvéreink, magyar állampolgárok, akik otthon vannak az anyaországban, dolgozó vagy az életre készülő, vagy éppen nyugdíjas emberek, akik alkotnak, az ő támogatásuk nem egy körön kívüli támogatás, hanem a magyar állampolgárnak segítése. Ezt sokszor nem értik jól, hogy miért nem történik meg a régi ősi francia modell alapján egyház állam különválasztása. Hogyan látja ezt az államtitkár úr?
A francia modell, ha szabad így mondani, az katasztrófa volt. Tehát több százezer embernek a pusztulását okozta, több tízezer egyházi személynek a pusztítását, elüldözését okozta. Hát ők így választották szét az államot az egyháztól, hozzátéve, hogy templomokat megcsúfoltak, megszentségtelenítettek. Hát mi ezt a, hogy mondjam, mintát nem akarjuk követni. Elég volt nekünk a kommunizmus, amikor papjainkat, püspökeinket üldözték, szerzeteseket üldözték, iskoláinkat bezárták, és ha ezt össze lehet kötni a Szent István háznak a történetével, maga ez a ház is tulajdonképp azért volt sokáig, mondjuk így, hogy zárt, és nem a magyar katolikus püspökkarnak a tulajdonában, illetve irányítása alatt, mert attól féltek a kommunisták alatt, hogy a magyar katolikus püspökkaron keresztül elveszik ezt a házat. Az alapítóknak volt ez a félelme. És hogyha azt nézzük, hogy most a magyar kormány miért támogat ilyet, miért tart fontosnak, hát egyszerűen azért, mert óriási értékválság van Európa nagy részén, főleg nyugati és északi részén, óriási értékválság van Észak-Amerikában, és nekünk erre választ kell adni, az a válasz, az pedig nem más, mint a kereszténység. Tehát itt jöhet akármilyen izmus, genderizmus, korábban kommunizmus, nácizmus, vagy bármi, ezek nem válaszok az emberiségnek a kérdéseire, és az egyes embernek adott esetben szenvedésére, gyötrelmére. De a 2000 éves kereszténység bebizonyította, hogy igenis tudunk olyan választ adni, amely nem véletlenül maradt meg mindenféle írtás, pusztítás, üldözés ellenére is a Földön. Tehát én hiszem azt, hogy egy-egy ilyen beruházás, amit az állam támogat, és amelyet mi fizikailag tudunk segíteni, hogy megvalósuljon, de hogyha utána az egyház egyházi emberekkel, hívő emberekkel lelkileg is megtölti, annak óriási nagy eredménye lesz. Egyébként nem csak a nemzet számára, hanem adott esetben Európa újra keresztényi válása érdekében is.
Aki rossz szemmel tekint az egyházra és az egyház államnak egymás segítő kapcsolatára, akkor azt is kérdezhetné, hogy tehát mi az ára ennek a segítségnek? Valójában mit vár el az állam, és mit nem vár el?
Elvárást nyilván annyi, mint az összes más támogatásnál legyen azok egyházi iskolák, szociális intézményeknek a támogatása során, hogy azt a pluszt tegye hozzá az egyház, amit egy világi intézmény a legjobb akarata ellenére se, a legjobb dolgozói ellenére sem tud hozzátenni, az pedig nem más, mint a lelkiek. És ha valaki egy kicsit az életére gondol bárki, akkor valamilyen módon elismeri, hogy van lélek, valamilyen módon elismeri, hogy vannak örömök, vannak szenvedések, és ezek nem a fizikai dolgainktól függenek sokszor, hanem ezek lelki természetűek. És erre a választ, a megoldást, a utat, azt leginkább a kereszténység, a hit, a kereszténységen keresztül közvetített hit adja meg. Tehát ha elvárás szabad mondani, akkor csak ennyi, hogy lélekkel töltsék meg ezt a Szent István házat is egyház részéről, ugyanúgy, ahogy még egyszer hangsúlyozom, bármilyen más intézményt, aminek a megújítását vagy újnak építését támogattunk az elmúlt egy évtized során.
Mostanában nagyon sokszor beszélünk a kihívásokról, nehézségekről, problémákról. Kapaszkodni azonban a remény jeleibe tudunk. Mik ezek a remény jelei?
Annyi van, és hát azért öregszik az ember, már pedig hát én is, hogy a 60 fele járok lassan. Egyre inkább tapasztalom a Jóistennek, gondviselésnek, Szentléleknek a vezetését. És sokszor tulajdonképp abból szűröm le, tehát ebben az az érdekes, amikor valamilyen nehézség, fájdalom, küzdelmes időszak éri az embert, és azt követően az abból való kilábalás vagy kiemelkedés. Akár családi bánatok, akár fizikai fájdalmak. Utána mindig követi valami olyan dolog az ember az életében, amiből megbizonyosodik, hogy ez nem lehet már, nem történhet másképp, mint a Jóistennek a vezetése által. És én azt gondolom, hogy az a tanítás, amit a kereszténység ad, amit egyébként sok-sok bűnnel, sok-sok hibával követünk, maga az egyház is, ahogy a szentatyák is sokszor mondják, tele vannak bűnnel, hibával, és olyan dolgok, amire nyilván az Úr Jézus szomorú, de azért mégis a törekvés, az irány az egy. És ez a fontos, és ezért nagy baj egyébként, hogy Nyugat-Európában is, és máshol is a világban a tanításnak a, nem mondom, hogy a farizeus módon való szigorú követését, de hogy a parancsok betartását nem tartják fontosnak, ezért tulajdonképp tönkreteszik a hitnek a sok-sok üzenetét. Ha szabad most itt a római látogatás során egy negatívumot mondani, nagyon rövid időre bemehettünk a Szent Péter Bazilikába. És amikor 35 évvel ezelőtt Olaszországban jártam életemben először, akkor rövid nadrágban nem engedtek be minket. Vissza kellett menni hosszú nadrágért, hölgyek újatlan pólóba nem mehettek be. Hát most, ami volt ott, az tragédia volt. És hogyha a hagyományainkhoz nem ragaszkodunk, mint hogyha például egy iszlám mecsetbe, imaházba bemegyünk, és a tisztességgel kell viselkedni, fölöltözni, az nagyon sok minden negatívumot is maga után vonz. Tehát ezért is fontos az, hogy egyházaink mind a tanításhoz kapcsolódó bizonyos szakrális, hogy mondjam, megnyilvánulásokhoz is ragaszkodjon, mert különben az egész egybeolvad mindennel, és a nyugati egyházaknak a vesztét szerintem ez okozza, hogy hát azért, hogy ennek a politikai korrekt világnak megfeleljünk, nem merik kimondani a valóságot, az igazságot és a tanítást.
Visszatérve az eukarisztikus kongresszus mélyőjébe, mit lehet várni, hogy megmarad és tovább épít bennünket ebből a szép egyhetes ünnepség sorozatból, amire 2 éven keresztül készülődtünk?
Én azóta, hogy vége lett a kongresszusnak, rengeteg helyen jártam az országban, és mindenhol előjött. A legkisebb falutól, a 300 lelkes falutól, nagyvárosokig is. Mindenhol előjött, hogy micsoda élmény volt, fantasztikus volt, és ami külön öröm számomra, amit Bíboros úr nagyon szeretett volna, hogy ne csak a katolikusoknak legyen ez ünnepe, hanem mi egy olyan térségben vagyunk, ahol a protestánsokkal, ortodoxokkal együtt élünk, hogy nekik is ünnep legyen. És hogyha ezt közösségünkbe tovább visszük, már pedig szerintem sokan tovább viszik, hogyha az az emlék, amit mindenki begyűjtött, akár egy alkalomról, akár többről, nem csak emlék marad, hanem közösségében, családjába továbbadja, akkor én hiszem azt, hogy a magyarságot megerősíti hitében, és az a erős szónak tűnik, hogy küldetés, ami most ránk hárul, hogy visszaadjuk nyugatnak azt, amit igazából Szent István, Szent Gellérten keresztül sok mindenki máshol nyugatról kapott meg, az egész magyarság a tanítás nyugatról megkaptuk, tehát hogyha ezt vissza tudjuk adni, akkor már megérte ez a mostani küzdelem is.
Államtitkár úr, hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A Soltész Miklós államtitkárról készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!